Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg azokat az igéket, amelyek az ige hirdetés alapigéi, és megírva találjuk azt Jeremiás próféta könyve 26. fejezetének első 16 versében a következőképpen. Jójákimnak, Jósiás fiának, Júda királyának uralkodása kezdetén így szólt az Úr igéje Jeremiáshoz. Ezt mondja az Úr: állj az Úr házának udvarába is, szólj mindazokhoz, akik Júda városaiból eljönnek leborulni az Úr házába. Hirdesd nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se védjél belőle, talán hallgatnak rá, és megtér mindenki a rossz útról. Akkor megbánom gazdtetteik miatt, veszedelmet akartam hozni rájuk. Ezt mond nekik, így szól az Úr: ha nem hallgattok rám, és nem éltek törvényem szerint, amit elétek tártam, és nem hallgattok szolgáimnak, a prófétáknak beszédére, akiket hozzátok küldtem, méghozzá idejében küldtem, de ti nem hallgattatok rájuk, akkor úgy bánok ezzel a házzal, mint Sílóval, ezt a várost pedig gyalázni fogja a föld minden népe. A papok és a próféták és az egész nép hallották azt a beszédet, amelyet Jeremiás az Úr házában mondott. Amikor Jeremiás befejezte beszédét, amelyeket az Úr parancsa szerint mondania kellett az egész népnek, megragadták a papok, a próféták és az egész nép, és ezt mondták: meg kell halnod, miért profitáltad az Úr nevében, hogy úgy jár ez a templom, mint Síló, ez a város pedig rommá és lakatlanná lesz. És összesereg lett az egész nép Jeremiás körül az Úr házánál. Amikor meghallották ezeket, Júda vezetői a királyi palotából az Úr házához mentek, és leültek az Úr háza új kapujának bejáratánál. A papok és a próféták ezt mondták a vezetőknek és az egész népnek: halálra kell ítélni ezt az embert, mert ez ellen a város ellen prófétált, ahogyan magatok is hallottátok. Jeremiás viszont ezt mondta a vezetőknek és az egész népnek: az Úr küldött engem, hogy a templom és a város ellen elmondjam mindazokat a prófétai igéket, amelyeket hallottatok. Most azért jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket, és hallgassatok Istennek, az Úrnak a szavára, akkor majd megbánja az Úr, hogy veszedelemmel fenyegetett benneteket. Ami pedig engem illet, a kezetekben vagyok. Bánjatok velem, ahogyan jónak és helyesnek látjátok. De tudjátok meg, hogy ha megöltök, ártatlan vér terhel benneteket, ezt a várost és lakóit, mert valóban az Úr küldött hozzátok, hogy hirdessem nektek mindezt. A vezetők és az egész nép ezt mondták a papoknak és prófétáknak: nem kell halálra ítélni ezt az embert, hiszen Istenünknek, az Úrnak nevében beszélt hozzánk. Amen. Mekkora kegyelem, hogy figyelhetünk az Úrra. Mert hogy szól, így kezdődött ez az ige szakasz is, hogy egy nagyon jól meghatározott történelmi időben, ahogy ez a Jeremiás könyvében megtalálható, leírva, szólt az Úr igéje. És volt, akihez szóljon, akit megszólított, És őt is azért szólította meg, hogy adja tovább az üzenetet, hogy ő is szóljon. Az első tehát az, amiért ezen a reggelen hálát adhatunk, hogy az Úr szava még szól. A második, hogy van, aki viszi az Úr szavát. Itt egy próféta, akit Jeremiásnak hívnak. Azt is megmondja neki Isten, hogy mit szóljon, és azt is, hogy kiknek szóljon. Jeremiás engedelmes próféta elmegy és szól. Szeretnénk megvizsgálni egy kicsit a szereplőket, Jeremiást magát is, hogy hogyan volt ő a maga hivatásával, hogy viszonyult hozzá, hogy viszonyult a nép Isten szavához, mindazok, akikhez szólt, hogyan reagáltak arra, amit ő üzent nekik, és hogyan folytatódik tulajdonképpen ez az egész ügy, ami a nép és Isten közötti ügy végül is. Mi lesz ennek a vége? Hallgatnak-e rá? Kik hallgatnak rá? Van-e értelme, hogy Isten szóljon? Először tehát nézzük meg egy kicsit, hogy ki is volt Jeremiás. Tudjuk, hogy Jeremiás könyve elején megtaláljuk az ő elhívásának a történetét. Fiatal emberként szólította őt meg az Úr, és nem volt ő sem egy bátor, lelkes vállalkozó, hogy na hát erre vártam én már régóta, hanem hivatkozott arra, hogy még fiatal, ő még nem ért a beszédhez, ő inkább nem menne, de Isten először őt ruházza fel tőle kapott szavakban, tőle kapott ígéretekkel, hogy ne hivatkozzon arra, hogy fiatal, mert ő hívta el erre. Ne gondolkozzon azon, hogy mit fog mondani, mert ő fogja az igéket a szájába adni. Igéimet adom a te szádba. Ilyen felhatalmazással indult el és elindult. Isten azóta is nagyon sokszor szól emberekhez, talán fel akar dolgokra, feladatokra hatalmazni embereket, és nem biztos, hogy elindulnak rá. Nem tudom, a mi életünkben volt-e ilyen, hogy Isten fel akart hatalmazni, biztos volt, valamilyen feladattal megbízni, lehet, hogy nem azzal, hogy hirdesd az igét, hanem valami egész mással, de vajon meghallottuk-e, tettük-e? Jeremiásnak úgy szól ez az üzenet az ő hivatására nézve, hogy az Úr házában kell elmondania mindazokat a szavakat, amiket Isten rábíz, csak azokat, de azokból egy szót sem szabad kihagyni. Szentül komolyan venni Isten szavát. Ezt parancsolja meg Jeremiásnak. Szentül komolyan venni az Úr szavát. Mi szívesen meghallgatjuk az igét sokszor, meg látjuk majd, hogy mások is hallgatták szívesen látszólag az igét, de nem elég azt meghallani, meghallgatni, hanem meg is kell úgy hallani, hogy következménye legyen az életben, valami lépés, hogy amit mond, az ne farahán borsó legyen. De sokszor vagyunk így a szavakkal, a beszéddel, egymáséval is. Talán gyerekként sokszor hallhattuk, mi legalábbis otthon, igen, hogy falra hány borsó, amit mondok. Vagy hányszor mondtuk a gyerekeinknek, hogy ez csak olyan falra hány borsó. Annak nincs értelme. Meg kell fogadni, azért mondja az ember. De rossz, amikor visszapattan, ugye, és nem jut el a címzethez az, amit mondani akarunk. Vagy éppen megmásítják azt, amit mondani akartunk. Csak egy kicsit, csak egy szót elhagynak belőle, vagy egy szót tesznek hozzá. Ismerjük ezt a az emberiség történetének kezdetéről, amikor az Úr szavát, amit az embernek mondott, azonnal megmásította csak egy kicsit az ellenség, a kígyó. De hogy lázította őt meg, nem csúnyán beszélt vele, vagy erőszakosan, hanem kívánatossá tett egy másik megfogalmazást. Egy kicsit megváltoztatva, egy kicsit rákérdezve, egy kicsit elbizonytalanítva az embert. Az Úr szólt akkor is, szólt Jeremiás idejében, és szól azóta is. Ha szól hozzánk az Úr szava, mit teszünk? Jeremiásról azt olvassuk, hogy elmondta az ő beszédét. Mindazt, amit az Úr rábízott, azokat elmondta a népnek. És hát majd látjuk, hogy amiket ő elmond, arra hogyan reagál a nép, és hogy miért reagál úgy rá, az azért nem egészen csoda. Kemény dolgokat kellett mondania. Nem simogató szavakat, hanem kemény dolgokat kellett, ítéletet kellett a nép felé mondania. Éppen azért, mert eléjük adta Isten az ő szavát a törvényben, küldött hozzájuk prófétákat, és úgy kihangsúlyozza az ige, hogy időben küldtem őket. Akkor, amikor engedhettetek volna, amikor megcselekedhettétek volna, nem lehet azt mondani, hogy elkésett az Úr szava, figyelmeztetése. Időben küldtem a prófétákat hozzátok, de ti nem hallgattatok rám. De ti. Lehetne úgy is folytatni, hogy és ti meghallottátok, és megcselekedtétek. És lehet így is folytatni, ahogyan sajnos itt elhangzik ebben a történetben, de ti nem hallgattatok rájuk. És akkor mi történik? Akkor jön az Úr ítélete. Mivel nem hallgattatok, úgy teszek veletek, mint Silóval. Mi történt ott? Ugye Silóban volt a korábbi szent helye Isten népének, amíg vándoroltak, és bizony Istennek meg kellett engednie a nép engedetlensége miatt, hogy tönkretegyék, hogy elvigyék a szövetség ládáját, hogy idegen kézre kerüljön, ami azt jelentette, hogy nem volt közöttük Isten. Hát az borzasztó, azért ez a nép tudta, hogy ő csak akkor igazán nép, ha Isten ott van közöttük. De miattuk, az engedetlenségük miatt, mert mindig engedetlenek voltak, el kellett engedni Istennek a szövetség ládáját közülük, ami jele volt annak, hogy ő sem vállal velük közös életet. Közösségben élünk-e az Úrral? Hiszen nem csak meg kellett hallani az ő törvényét. Megismertétek, azt mondja az ige, megismertétek törvényemet. De éltetek a szerint? Nem tartottátok meg, nem éltetek vele. Ez a bűne Izraelnek. Azt mondjuk, hogy ez a bűne? Ha visszalapozunk Jeremiás könyvének a 7. fejezetébe, ott aprólékos részletességgel sok-sok minden föl van sorolva, hogy mi mindent tettek, és mi mindent nem tettek. Néhányat olvasok belőle. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, amikben akkor ott bíztak. Az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt. Mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem mondtotok ezen a helyen, nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. Ti hazug szavakban bíztok, amelyek semmit sem érnek. Loptok, gyilkoltok, paráználkodtok, hamisan esküsztök, és a Baálnak tömjéreztek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Aztán idejöttök, és megállottok ebben a házban előttem, amelyet az én nevemről neveztek el, és ezt mondjátok, megszabadultunk. De aztán elmentek, és ugyanazokat az utálatos dolgokat cselekszitek, amiket azelőtt is tettetek. Visszalapozva Jeremiás próféta könyvébe, a legtöbbször, amivel találkoztam, az ez, hogy hallották az Úr szavát, de nem engedtek neki, más isteneket követtek. Ugye tudjuk, hogy az első parancsolat éppen arról szól, hogy hatalmas dolog, hogy nem akárki, hanem a valóságos Isten lehet az Ura a népnek, nekünk is. Őt magát kínálja. És ne kövessetek más isteneket. Ez volt Isten parancsa, kívánsága. Hát dehogy követünk mi más isteneket. Azért ott beleolvasva az ilyenekkel találkoztam, hogy ugye megcsináljátok magatoknak a mesterember által elkészítitek magatoknak az Istent. Hát miféle Isten az? Hát miért kell ennek a népnek ilyen Isten? Fából, kőből, ércből készített Isten. Hiszen tudjuk, hogy Izrael népe ott nem sokkal a kivonulás után, a megszabadulás után lecseréli az Istenét. Még csak éppen hozza Isten a törvényeket népe számára, ők meg már megépítették az aranyborjút maguknak. Hát miért? Az élő Isten szavára azt mondták Mózesnek, jaj nem, mi azt nem akarjuk hallgatni, te csak menj, majd te menj oda is, és hozd el nekünk az Isten szavát. Az élő Isten szavától féltek? Az aranyborjútól? Hát attól nem kell félni. Hát azt ők maguk készítették, olyan Isten lesz, amilyet ők akarnak. És az általuk készített élettelen Isten, az szívüket sem fogja ébresztgetni, noszogatni. Nem fog bűnbánatot ébreszteni benne, nem lesz lelkiismereti teher. Soha nem felejtem el azt a kis fiatal társamat, akivel együtt voltunk csendes héten, lány héten is, és ott Isten igéje szólt. És ő utána azt mondta, nem megyek többet. Én nekem addig olyan békességem volt. De ott ez a hét felborította a békességemet. Az azt jelenti, hogy akkor nem kell ezt tovább hallgatni? Mondjanak nekem csak olyat, ami simogat, ami békességes. Jeremiás mit mondott ennek a népnek? Hát azt mondta, hogy Isten elveszi tőletek a templomot. Nem maradt közöttetek. Meg a város is tönkre megy, elpusztul a város. Miattatok? Ilyen kemény ítéletet kellett, hogy mondjon Jeremiás a nép felé. És az indoklása alapvetően abból fakad minden bűnük, oda vezethető vissza, hogy nem szentelték meg Istent. Neki járó tisztelettel a szívükben, nem őt tartották igazán Istennek, nem hozzá igazodtak, hanem a maguk kívánságai szerint faragtak maguknak isteneket. Olyan döbbenetesnek találom ebben a mai világban, amikor olyan bátran engedik el sokszor a fiatalokat, keressetek, persze bármilyen úton el lehet az igaz Istenhez jutni. Menjetek csak a különböző lehetetlen, veszélybe vivő utakon, lelkileg is, meg a mindennapi életükben is. Kövessétek csak azokat, akik próbálkoznak erre meg arra. És mi lesz a vége? A nagy tévejgés. Tele van a világ tévejgéssel, tele vagyunk idegen istenekkel, és közben nem vesszük észre, hogy nem nyilvános istentiszteleteken, hanem otthon a saját életünkben leborulunk,
önmagunk Istene előtt, újra meg újra. Mert ez csak olyan csöndesen, nem annyira látványosan történik, azért mi nem áldoztatunk magunknak bikákat, ugye, vissza tudjuk utasítani talán, de azt elvárjuk, hogy otthon tiszteljenek bennünket, tiszteljék a szavunkat, értékeljenek bennünket, nem is akárhogy, értékünkön felül is, adják meg nekünk azt a tiszteletet, amit mi szeretnénk, azt a dicsőséget, holott mi nem tudunk tisztelni. Mikor itt azt olvastam, hogy árvákat, özvegyeket, jövevényeket ugye nem vették észre, nem törődtek velük, gondolkoztam, hogy nekünk ez ma nem olyan hát eleven dolog az életünkben, vannak, szüntelenül vannak árvák is, özvegyek is, de azért van valami lehetőségük arra, hogy boldoguljanak, valami anyagi támogatást kapnak, nem úgy, mint akkor az igazi özvegyek meg árvák, akiknek semmiük sem volt. Akkor mi nekünk mi a dolgunk ma? Hát az, hogy észrevegyük azokat, akik olyan sorban vannak, mint az árvák, meg az özvegyek, mellőzöttek, megvetettek, senki sem figyel rájuk. Talán a családunk egy fekete báránya, akire lehet legyinteni, akit le lehet írni, hívő emberektől hallani, hogy én vele nem foglalkozom, leírtam. Hát mit teszünk mi Isten teremtményeivel? Azokkal az emberekkel, akire ő külön gondossággal odafigyelt, hogy nem lehet velük akárhogy bánni. Ennek a népnek a fejére kellett olvasni. És itt a 26. fejezetben nem ennek a részletezése van, mondtam, az az előző részekben, különösen a 7-től 10. fejezetig tartó részben van felsorolva tételesen mindaz, amit ez a nép tesz. Itt Jeremiás inkább arról beszél, hogy a nép az hogyan bánik Isten szavával. Az őt következményekként elért ítéletes szóval. Mert hogy ítéletes szókat kell Istentől hallania. És Jeremiás ezt közvetítette nekik. De ez a nép, és akkor most térjünk át egy kicsit azokra, akiknek szólt, akik a címzettek voltak. Úgy kezdődött ez a történet elején, hogy állj az Úr házának ajtai udvarába, és szólj mindazokhoz, akik jönnek leborulni az Úr előtt. Ez olyan mellbevágó. Kikhez kellett Jeremiásnak ezeket a kemény szavakat intézni, az Úr szavát feléjük továbbítani? Hát Isten népéhez. Azokhoz, akik azért mentek oda, hogy leboruljanak az Úr előtt. Én gondolom, voltak közöttük olyanok, akik mindezt komolyan és szentül akarták tenni. És voltak, akik tették, mert mentek a többiek is, meg ez volt a szokás. Úgy szoktuk ezt ma mondani, hogy akik igazán hívők voltak, meg akik csak vallásosak voltak, vagy éppen abban az időben jó pont, ha nem megyek, akkor abból baj lesz, kinéznek, stb. Sokféle indítatással lehettek ott akkor is emberek. Ez kiderül abból, hogy összességében Istenhez úgy jut el a nép viselkedése, hogy csak hallgatják, hogy csak mondják, hogy az Úr temploma van itt, de a szívükben nincsen az Úr temploma. Nincs ott az Úr, nem lakozik az ő szívükbe, és az Úr nem a falakban lakozik, hanem az emberek szívében. De ez a nép, ez bízott a templomában. Bízott abban, hogy ők Jeruzsálemben, Isten városában, meg az Úr templomának a közelében lehetnek. És ez nekik úgy tűnt, hogy ez megnyugtató, elég dolog. Itt van az Úr temploma, itt van a választott nép, a város. Hát akkor mi védve vagyunk, nem történhet baj. Velünk nem történhet baj, Isten oltalma alatt vagyunk. És Isten azt mondja most, azt üzeni nekik, hogy nem. Nem vagytok az én oltalmam alatt. Mert ti eljöztök, és mondjátok ugyan, a látszatát adjátok annak, hogy az én szolgáim vagytok, vagy az én népem vagytok, de nem azt cselekszitek, amit én mondok nektek. Hát mire megyünk? Ugye jusson eszünkbe az új szövetségi megfelelője. Mire megyünk az uramuramozásokkal? Itt az Ószövetségben is elhangzik ez. A hiába való uramuramozás. Az Úr temploma van itt. Bizony, mi odajárunk, még büszkék is vagyunk rá. Mert mi kivételesebbek vagyunk, mint a többiek. Bizony azok vagyunk. Mert hallhatjuk az igazságot, az igaz szót, Isten szavát, ami egyedül tud bennünket megmenteni az örök nyomorúságtól. Annak a szavát halljuk, aki az ítéletet is azért mondja, hogy irgalmazhasson. Az ítéletet is azért mondja. Nem azért, hogy elítéljen. Mi néha mondunk emberek felett ítéletet úgy, hogy a szívünk mélyén ott van talán az, hogy elítéltelek végleg. És nem, nincs ott az, hogy szólok neki, hát ha meghallja, hát ha még engedelmeskedni fog. Azt olvastuk itt, amikor Isten a parancsal megbízza Jeremiást, hirdess nekik mindazt, amit megparancsoltam neked, egy szót se védj el belőle, talán hallgatnak rá. És megtér mindenki a maga rossz útjáról. Talán hallgatnak rá, egy másik fordításban úgy szerepel ez, hogy hát ha szót fogadnak. Mint ahogy egy szülő a gyerekének mondja, olyan reménységgel tele, de kedves, irgalmazó szívvel, hát ha szót fogadnak. Mondom még neki, hát ha szót fogad. Hányszor hallani Isten megszólított gyermekeitől, hogy még gondolkodom, még vívódok, még meggondolom. És nagyon sokszor nem azért, mert nem tudja az Isten szavát, itt is azt olvastuk, tudod, csak nem akarod. Nem mindegy, hogy mind vívódunk. Azon, hogy meg akarom-e tudni Isten szavát, mert ahhoz szeretnék igazodni, vagy vitatkozom vele, mert az úgy nem jó, mert az nekem nem tetszik. Volt egy másik próféta, Jódás próféta, akinek szintén szólt az Úr szava, hogy menjen és vigye az ítéletet. Miért küldte ő szintén ítéletes szavakkal a néphez? Hát azért, mert meg akarta menteni. Nínive nagyváros, hadd menekülne meg a sok ember, aki ott van. Jónás próféta pedig nem akarta. Nem azért nem ment, mert nem tudta az Isten szavát, hanem mert nem akarta tudni, hallani se akarta, szóba se állt Istennel. Olyan döbbenetes, hogy nem válaszol rá szóval, legalábbis nincs leírva, csak az ellenirányú cselekedet. Elindult éppen ellenkező irányba. Mi nem vagyunk tiszteletlenek Istennel, dehogy nem. Elég ennyi a tiszteletlenség teljes kifejezéséhez. Nem is hallom meg a szavát. Biztos volt már olyan, hogy próbáltunk valakit megszólítani, és másra figyelt, mert az neki fontosabb volt. Másik emberre. Én hiába szóltam, az enyémet nem hallotta meg, mert neki más volt a fontos. Jónás szívét, Isten prófétája szívét eluralta valami más. A saját gondolata, az, amit ő jónak tartott, az eluralta a szívét. Nem, Ninive nem térhet meg, mert akkor az ő népe veszedelemben van, hiszen ez a nagyváros, a nagy nép fenyegeti az ő országát. Ilyet Isten nem mondhatott. Elkezd vitatkozni magában, Istennel szóba se állva, és elindul ellenkező irányba. Nem mindennapi történés ez. Pontosan Isten népe életében. Nem azokkal van a baj, akik nem járnak a templomba, akik nem ismerik Isten szavát, hanem a Jónásokkal, akik ismerik az Isten szavát, de nem akarnak neki engedni. Ez a nép is ezt tette. És közben nem hallotta meg azt, amit nagyon jó lett volna, hogy meghal. Mert ez a nép meghallotta az ítélet szavát ott akkor, de valószínű nem figyeltek rá, ha a fülükkel hallottak is, hogy Istennek reménysége, hallották is, hogy Istennek reménysége van még felőlük. Hát, ha szót fogadnak, hát, ha megtérnek az ő rossz útjaikról, de meg kell róla térni. Mert ha azon maradnak, akkor csak az ítélet következhet be. Ők nem hallották meg az irgalom szavát, mert az ő szívük tele volt valami mással, talán a büszkeségükkel, hogy ők rendben vannak, őket nem érheti baj, talán az Istent már nem fontosnak tartóval, mindent tudnak már róla, és következhetett Isten ítéletes szava, és következhetett az ő ítéletes válaszuk. Tehát mi volt a válaszuk? Rárohantak Jónás, vagy Jeremiásra. Megruhanták, és fogságba akarták ejteni, sőt, meg akarták ölni. Így hangzik az ítéletük röviden, meg kell halnod. Miért? Hát mert Isten szavát továbbította. Böjtben vagyunk, a nagy hét eseményei olvasgatjuk talán, és egyre inkább közeledik Jézus is Jeruzsálemhez, és vele is történnek hasonlók. Mondja Jeruzsálem felett az ítéletet. Ő már látja, Jeruzsálem még él és nyüzsög, de ő már látja, hogy elpusztul Jeruzsálem. És siratja is, próbálja figyelmeztetni az övéit, az ott lakókat. És ő is azt mondja, hogy de ti nem akartátok. Hányszor akartam megmenteni? Itt is olvastuk, hogy Isten küldte a prófétákat. Utána is küldte, a Jeremiási kor után is. Jézus is hivatkozik rá. De ti nem hallgattátok meg őket. De ti nem akartátok. És akkor csodálkoztok, hogy ítélet hangzik el. Ez a nép lehet, hogy őszintén csodálkozott, hogy hangozhat el ilyen káromlás, Isten káromlás. Jézus szavait is annak minősítik. Meg Jeremiásét is. Ezért meg kell halnod, mondják a legvallásosabb emberek. A vallási vezetők, a proféták, a papok. Ezért neked meg kell halnod. És akkor eljut a hír olyanokhoz, akik felelnek hivataluknál fogva az országért, a világi fejedelmekért, fejedelmekhez. Eljutott ez a hír, és elmentek kivizsgálni az ügyet. Ők is leültek ott a templom kapuba, és meghallgatták az ellentétes feleket. Azt olvastuk, hogy a papok, proféták és a nép előadták az ő panaszukat, hogy ez a proféta mit mondott, és az ő ítéletüket is elmondták. Halálra kell ítélni ezt az embert, mert a templom és a város ellen szólt. Aztán megszólal a másik fél is, Jeremiás is, és egy védőbeszédet mond a maga álláspontja és önmaga mellett. Ezt a védőbeszédet úgy kezdi, hogy elmondja, hogy engem az Úr hívott el az ő prófétájának, és küldött el hozzátok. Nem a magamét mondom. Aztán elmondja azt is, amit nem hallottak meg, és ami Isten irgalmáról szólt. Jobbítsátok meg a ti utaitokat, és akkor mindez nem fog megtörténni, ami ellen ti tiltakoztok. Megvan a megoldás. Elmondja az őt halálra ítélőknek a megoldást. Nem Jézusi mozzanat ez is, Jeremiástól. Jézus a farizeusokkal, amikor beszélt, vitatkozta, mindig elmondta a megmenekülés útját is nekik. Az üdvösség útját nem takarta el előlük, nem rejtette el előlük. Most itt Jeremiás is újra elmondja nekik, van menekülési lehetőség, nem kell ítéletet elszenvednie a városnak és a templomnak, ha megjobbítjátok a ti útjaitokat, és hallgattok Isteneteknek, az Úrnak a szavára. És végül magára is sort kerít, és ott azt mondja, hogy én pedig itt vagyok, ugye más nem tehetek, elmondtam nektek az ítéletet, azt tesztek velem, amit akartok, ha akartok, meg is ölhettek, de akkor tudjátok meg, és megint elmondja az igazságot, tudjátok meg, hogy ártatlan vért ontotok ki. És pontosan ott szerepelt a vádak között, amikor Isten felsorolta a vádakat, hogy loptok, gyilkoltok, hazudtok, és ártatlan vért ontotok ki. Mi csodálkoztak nagyokat, biztos. És lám, kimondják. Egy kis próba, egy kis helyzet, és azonnal kiderül, mi van bennük. Isten a mi életünkben is enged próbákat, helyzeteket, amikor kiderül, hogy mi van bennünk. Amikor az a sok, így mondja Isten igéje, amikor az a sok gonoszság, ami ott a mélyen van, kijön belőlünk. Szabad ilyet mondani? Egy kis csapat hívő gyülekezetnek. Bennünk nincsen gonoszság. Hát akkor az a nép vagyunk, akire Isten ítélete szava kell, hogy vonatkozzon. Ahhoz, hogy az irgalom szavát meghalljuk, ahhoz el kell ismerni, igen, Uram, igazad van. Úgy van, Uram, igazad van. Ki mondta ezt? Ma olvastuk-e, vagy hallottuk is ugye a felolvasott evangéliumi részben. A kánaáni asszony, amikor azt mondja az Úr, hogy nem jó elvenni a gyerekek kenyerét, és odadobni a kutyáknak. Hát nem megszólalhatott volna az önérzete? Mi az, hogy kutya? Hogy mondhat ilyet? Hát egy megbotránkoztató mondat, vélemény. Jézus is mondott kemény szavakat, nem csak Jeremiás. És mit tett vele a kánaáni asszony, a pogány asszony, a megvetett, a nem vallásos hívő asszony? Úgy van, Uram. Igazat adott arra nézve, hogy ő is elítéli magát. Nem tiltakozik a jelző ellen, hogy ő csak kutya. A valóságban is az volt, hogy ugye hát akik nem tartoztak Isten népéhez, a pogányok, a zsidók őket kutyáknak nevezték. És ez az asszony nem sértődik meg, nincs önérzete, biztos volt. De volt egy sokkal fontosabb dolga, mint hogy a saját önérzetét simogassa, hizlalgassa. Azt mondta, hogy igazad van, Uram, de hiszen a kutyák is kapnak az aláhulló morságból, és nekem az is elég. Ennek az asszonynak nagy gondja volt. A gyermeke élete forgott kockán. Nagyon sokszor azért kell nekünk különböző nehéz élethelyzetekbe jutni, hogy ráébresszen Isten, hogy mennyi minden van elől a mi életünkben, sértődöttség, önérzet, megbántottság, és a többi, amiket úgy olyan nem cégéres bűnök, csak éppen arra jók, hogy ne halljuk meg Isten megmentő szavát, Isten gyógyító, örök életre gyógyító szavát. Az asszonynak fontos volt a lánya élete, ezért eszébe sem volt önérzeteskedni, megsértődni. Igazat adott az Úrnak, és az Úr is igazat adott neki. Csak amikor Isten ítéletére igazat mondok, és azt mondom, úgy van, Uram, igazad van, akkor jön a felmentés számunkra, akkor jön az irgalom szava a mi számunkra is. Mi történt itt a történet befejezéseképpen? Nem befejezés, mert folytatódik még, de ameddig mi olvastuk, és most csak eddig teljedjen. Ezek a fejedelmek, ezek az úgynevezett világi vezetők, meghallgatva az ellenfeleket, azt mondják a papoknak és a prófétáknak szegezve, nem kell halálra ítélni ezt az embert, mert Istenünknek, az Úrnak a nevében beszélt hozzánk. A világ mondja a vallásos népek, a vallásosak felé, a papok és proféták felé. A világ állapítja meg helyesen. Hogy gondoljátok, hogy el kell ezt ítélni? Hiszen az Úrnak a beszédét mondta. Ők felismerték ott, és akkor felismerték. Nem biztos, hogy a folytatásban is, meg a továbbiakban is, de ott és akkor megszégyenítve Isten népét felismerték, és azt olvastuk, hogy a vezetők, és itt hozzájuk csapódott a nép. A nép az mindig csapódik. Amikor azt mondták, hogy el kell ítélni, halálra kell adni, akkor hozzájuk csatlakozott a nép. Amikor arról van szó, hogy a másik vezetés azt mondja, hogy nem kell, akkor meg hozzájuk csapódik a nép, és együtt mondják a leghivatottabbak felé, nem kell halálra adni, halálra ítélni ezt az embert. És egyetlen oka van annak, amiért felmentik, a felmentés oka. Azért nem kell, mert az Úrnak, Istenünknek, az Úrnak nevében szólt. Azt mondta, amit ő üzent. Ó, bár csak így lennénk a mi mindennapi életünkben, hogy valamit azért nem teszek, valakit azért nem ítélek el, valakit azért mentek fel, azért kezdem el nem gyűlölni, hanem szeretni, mert ezt hallottam Istenünktől, az Úrtól. Ezt hallom mindig az ő igéjéből, ezt olvasom naponta, és ezt az utat szeretném követni, megjobbítani az én életemet, hogy Isten szava ne ítélet szava legyen, hanem irgalom szava lehessen. Úgy kezdődik ez, hogy az ítélet szavát meghallgatom, és úgy folytatódik majd, hogy az irgalom a felmentés szavával, az isteni felmentés szavával találkozhatom. Amikor majd nem azt kell hallani oda át, hogy távozzatok tőlem, nem is ismerlek titeket, hanem azt hallhatjuk, hogy jöjjetek én, atyám áldottai, mert nektek készítettem ezt az országot. Így legyen a mi életünkben. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hadd köszönjük meg neked, hogy te most is ugyanaz a szent és igaz Isten vagy, aki Jeremiás proféta idejében voltál. Te nem változtál. A te ítéleted, a te szentséged miatt ugyanúgy szól ma is a tisztátalanhoz, a megkötözötthöz, a meg nem szabadulthoz, a maga útján járóhoz, a megtéretlenhez. Ugyanúgy hívod, ugyanúgy reméled, hát ha megtér, hát ha szót fogad, és várod a tieidtől is, a te népedtől is, hát ha nem lesznek süketek, hát ha meghallják hangomat, és követnek engem. Mennyei atyán, köszönjük, hogy utat adtál elénk az élet útját. Dicsérünk téged ezért, hogy ezt akarod, hogy megmeneküljön a mi életünk, és veled való teljes közösség legyen az örökké való örökségünk és részünk. Segíts bennünket, Uram, nem átengedni fülünkön a te szavadat, hanem hadd érjen az le egészen a szívünkig, és ha kell, akkor hagyj háborgassa fel a mi szívünket, de nem ellened, hanem saját életünk, cselekedeteink, bűneink ellen, saját hitetlenségünk ellen, és hadd eredményezzen igazi megtérést abból, amiből meg kell térnünk, hogy aztán valóban a földi életünkben is hadd vihessük mi is a te szavadat, ragaszkodva hozzá úgy, mint Jeremiás tette, hogy nem másítjuk meg, egyetlen szót sem teszünk félre belőle, hanem igazodunk hozzá, és az szabja meg a mi életünket, és a mi szolgálatunkat is. Urunk, hadd lehessünk ilyen szolgáid. Köszönjük, hogy szeretsz minket, és kiválasztasz bennünket is erre. Hadd köszönjük meg, hogy ebben a méltóságban részesítesz. Őrizd meg minket attól, hogy ezt elvessük, és helyette valami hiába valóságot engedjünk a mi szívünkbe és életünkbe. Kérünk téged, áld meg így a mi életünket. Amen.